Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti együttlétünk kezdetén a 25. Zsoltárunkat lapozzuk fel, és ezt énekeljük, 25. Zsoltárunkat. Ennek énekeljük el első két versét. És utána pedig majd elénekeljük a tegnap tanult evangelizációs énekünket.
fegyünkkel, hagyjuk meg a fejünket is.
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te neved mentség, a te neved, ami számunkra az egyetlen életforrás. Köszönjük, hogy te magad vagy, akiben megújulhat az életünk, és aki megtartasz bennünket. Köszönjük neked, hogy megismertetted önmagadat is. Általad megismerhettük a mi mennyei atyánkat. És köszönjük, hogy elküldted a te szent lelkedet, hogy a te igéd, amelyet kijelentettél, az számunkra is elérhető, megélhető lehessen. Kérünk téged, hogy ezen a mai estén is, ennek a hétnek estéi után szólíts meg bennünket, áldj meg minket jelenléteddel. Kérünk téged, hogy hagyd legyen minden szó tőled való, és hagyd legyen nyitott a szívünk befogadni azt, amit üzensz nekünk. Mert nélküled, igéd nélkül mi csak tévelyegni tudunk, de köszönjük, hogy te nem hagysz magunkra, és nem hagysz egyedül minket, hanem igéd és lelked által újját teremtesz. Áldott légy a te váltság halálodért, feltámadásodért, közbenjáró szeretetedért ott az Atya előtt, és köszönjük neked, hogy az imádság, amellyel most is odafordulunk hozzád, eljuthat az Atyához. És köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk, hogy te velünk vagy. Ígéreted szerint nem maradsz el mellőlünk, és tiéd minden hatalom menjen és földön. Legyen tiéd ezért a dicsőség, és hagy legyen mindnyájunk számára a te igédnek áldott ereje, életet formáló erő ma is. Ámen. Szeretett testvérek, Isteni igét újra olvasom a Tituszhoz írt levélből, a harmadik fejezet válogatott verseiből is, Isten lelkét segítségül hívva az üzenetet is szeretném ez alapján tolmácsolni, továbbmondani. Olvasom az igét a harmadik fejezet harmadik versétől kezdődően újra. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménység szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Szeretett testvérek, hálaadó szívvel hajolunk, remélem mindnyájan ma is az ige fölé, ennek az ige szakasznak a megértésében, ami azt gondolom, hogy mindnyájunk számára az élet forrását is jelentheti, ahogyan Istennek minden igéje. Csodálatos ajándék az, amit hallhattunk, amit láthatunk ebben a felolvasott ige szakaszban, egészében és részleteiben. Bárcsak adná Isten lelke, hogy az összefüggései is együtt minnyájunknak világossá válnának. Arról olvastam, és most arra tenném különösen a hangsúlyt, amit ez a mondatrész jelent, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Arról olvastam, és arra mutat Isten igéje, hogy a megváltás, amelyet Isten végbe vitt, az teljes és tökéletes. Amit Isten elkezdett, azt be is végzi. Mert nem csak a múlt rendezése, a bűnbocsánat a cél, és nem is csak a jelen új lehetősége, a bűn hatalma alól való szabadság, hanem a jövő, az örök élet kiteljesedése, a bűn jelenlététől való szabadság is. Múlt, jelen és jövő. Az üdvösség, amelyről csodálatos módon tanít bennünket Isten igéje. Szabadság a bűn következményétől, szabadság a bűn hatalma alól a jelenben, és egyszer szabadság a bűn jelenlététől, amikor majd megérkezünk az örök életbe. Az ő kegyelméből, testvérek, mindez valósággá válik. A múlt rendezése, a jelen lehetősége és a jövő ígérete. Milyen hatalmas dolog és milyen jó dolog látni így együtt Isten teljes munkáját. Olyan egyszerű ez a mondat, de azt gondolom sokunk életének próbája is, hogy Isten olyan valaki, aki nem hagy félbe semmit. Ha mi belegondolunk a saját életünkbe, akkor bizony talán elsorolhatnánk sokan sokféle dolgot, amit elkezdtünk, de nem tudtunk bevégezni. Vagy nem akartunk, vagy nem volt módunk rá, vagy foghatjuk, vagy magyarázhatjuk körülményekkel, de nem jutottunk a végére. Bizony terhek lehetnek ezek az életünkben, terhek ezek a mulasztások, ezek az elszalasztott lehetőségek, amelyek nem térnek vissza. Isten azonban soha nem hagy félbe semmit. Isten, amit elkezdett, be is végzi. És óriási bátorítás és óriási erőforrás ez számunkra. Amit kegyelmével lehetővé tett Isten, azt kegyelme által meg is valósítja, és el is végzi, végig viszi teljesen, a céljáig viszi. Élő reménységre szül újjá, nem reménytelen, nem bizonytalan, hanem reményteli jövőre, kegyelméből megigazulva. Így mondja az ige, várhatjuk a jövendőt. De mit jelent ez a megigazulás? Olyan szép kifejezése ez a Bibliának. Mit mond el? Mit jelent ez számunkra? Hadd idézzem most a két hitvallási iratunkat, a helvét hitvallást és a heidelbergi kátét. Figyeljük a szavait, mert nagyon világosan és nagyon egyértelműen fogalmaznak. Megigazítani annyit tesz, fogalmazza a helvét hitvallás, mint bűnöket megbocsátani, a bűnösségtől és a büntetéstől feloldozni, kegyelembe fogadni és igaznak nyilvánítani. Isten, mint bíró, megigazít bennünket, azaz feloldoz bűneinktől és a haláltól egyedül Krisztus kedvéért. Minden érdemünk és személyünkre való tekintet nélkül. Nem csak megtisztított és megmosott bűneinktől, vagyis megszentelt, hanem meg is ajándékozott a Krisztus igazságával, és így feloldozott a bűneinktől, a haláltól, vagy a kárhozattól, tehát igazak vagyunk, és örökösei az örök életnek. Tudom, nehéz ezt most így megjegyezni, amit felolvastam, de ajánlom mindenkinek, vegye kezébe a helvét hitvallást, és olvassa el a fejezetét, a 15. fejezetét, amelyben erről a megigazulásról ilyen csodálatosan hallunk. Tételesen, mondatról mondatra, szakaszról szakaszra kibomlik előttünk Istennek hatalmas megigazító munkája. És a Heidelbergi Káti 60. kérdés felette pedig így szól, így tanít. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül csak a Jézus Krisztusban való igaz hit által oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, mégis Isten minden érdemem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, de csak akkor, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Csodálatos ez, ami megfogalmazódik itt. Csodálatos, hatalmas hitvallás ez, bárcsak szívünkbe, értelmünkbe, és egész valunkba vésnénk és megélnénk ennek az örömét. Mert Isten
elvégzett értünk mindent, és amit elvégzett, azáltal igaz emberré nyilvánít bennünket. Ha mindezt, így mondja, hívő szívvel elfogadjuk, mert nem másra van szükség, mint elfogadni a felkínált kegyelmet, mint odafordulva valóban igent mondani rá. Hadd kérdezzem meg, kedves testvérem, most személyesen tőled, és hiszem nem én önmagamban, hanem a Szentlélek általam is, hogy te elfogadtad-e már? Elfogadtad-e már Istennek a számodra felkínált kegyelmét? Te ki tudod-e mondani, hogy megigazított ember vagyok? Igaz ember lehetek. Igaz emberi életet élhetek. Jézus Krisztus érdeméért. Egyedül kegyelemből, hitáltal. És ha nem, akkor hadd kérdezzem téged migától. Migától abban, hogy igent mondj az elvégzett csodálatos munkára. Téged migától, hogy ez a tiéd legyen. A Bibliában egy etióp főember, talán emlékszünk a történetére, kérdésével, nagyon lényegre törőt kérdezett Fülöptől, az evangélistától, lehetne ez a kérdés a tiéd is. Ő kérdezte, migától, hogy mindez az enyém legyen. Így olvassuk, Fülöp beszélni kezdett, oda tért hozzá, tudjuk, a szekerére felkéreckedett, és az írásnak ebből a helyéből, amit ott olvasott, éppen kiindulva hirdette neki Jézust. Amint aztán tovább haladtak, az úton valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Sokszor, amikor ez a történet elén kerül, lehetne azt a kérdést föltenni, hát ennyire egyszerű. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és akkor ebben benne van minden, ebben benne rejlik a megoldás. Igen, felőlünk idézőjelbe téve ennyire egyszerű. De amit hallottunk és hallunk, hogy milyen mérhetetlenül hatalmas dolgot vitt végbe az Isten, az nem egyszerű, hanem nagyszerű, csodálatos, megváltó terv, amely elvégeztetett. De valóban felülünk ennyi a kérdés, hiszed-e ezt? Mi az akadálya, kedves testvérem? Mi a gátja annak, hogy te tiszta legyél? Ha teljes szívből hiszel, akkor lehetséges. Minden kész. Akkor nem kell várnod tovább. Kimondhatod, megvallhatod, őszinte szívvel elmondhatod, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az én megváltóm. Úgy összeszorul a szívem, testvérek, amikor sok-sok ember között, akivel Isten engedett találkozni és látni a sorsukat, úgy eszembe jut egy férfi, aki egy lelki hét végén nagy-nagy nyomorúságból érkezve a hétre, a felkínált kegyelemmel kapcsolatban a következőt mondta. Amikor megkérdezték, miért nem fogadod el, azt válaszolta, nem fogadhatom el, mert ha elfogadom, mindent elveszítenék. Tényleg összeszorul a szívem, mert ez az ember egyébként olyan valaki volt, akinek már nem volt semmije. Sem anyagilag, sem erkölcsileg, sem családilag. Teljesen magára maradtan, teljesen megnyomorodottan ott volt, hogy mondjam, így üres kézzel, sajnos nem üres szívvel, de abban az értelemben mégis üresen, hogy nem volt semmi, ami igazi érték lett volna, és testvérek, értjük? A végén azt mondta, nem tehetem, mert ha ezt megtenném, mindent elveszítenék. Nem volt semmiért, csak a puszta léte, amit ráadásul a Biblia az övét és az enyémet és a tiédet Isten nélkül halottnak nyilvánít. Ez volt neki. Ezt veszítette volna el. És nyert volna egy életet a Jézus Krisztusét, amelyet soha el nem veszíthet. Elveszítette volna azt, amely amúgy is elveszett, és megnyerhette volna azt, amit soha el nem veszíthetne. Hát ilyen az ember. te mit válaszolsz Isten igaz beszédére? Mert igazán ez a kérdés. Nem ennek a férfinek önmagában, hanem a te szívednek a kérdése. Te elfogadtad? Mi gátol téged? Mi akadályoz, hogy erre igent mondj? Igazat adsz Istennek? Vagy elutasítod, amit mond? Ön igaz ember vagy? Vagy megigazult ember? Az önigaz ember azt véli, hogy neki van igaza. A megigazult ember egészen pontosan tudja és vallja, hogy mindig Istennek van igaza. Akkor is, amikor rólam azt mondta, hogy halott vagyok, akkor is, amikor nyilvánvalóvá tette a bűneimet, és ott gyógyulok, amikor magam is, mint az a nyomorult ember, imádkozva, akit idéztem, Jézus példázatából azt mondta, olyan nyomorult ember, irgalmaz nekem, Uram, bűnösnek. Amikor azt tudom mondani én is, ahogyan mondtam már, amit Isten mond rólam. Ha elfogadtad Isten meg nem érdemelt kegyelmét, megbántad bűneidet és megvallottad, akkor Isten nem téged néz már önmagában, hanem Jézus Krisztuson keresztül lát téged. Olyan csodálatos Ézsaiás prófétának a vallomása, és nem csak vallomás ez, hanem áthatja azt, amit mond, áthatja őt magát is, amit mond. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám. Csodálatos öröm ez, testvérek. Nagy örömöm telik az Úrban, és vele együtt mondom én is, és víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám. Csodálatos öröm felismerni, tudni, hogy hogyan tekint ránk Isten Jézus Krisztusért, hogy az ő igazságának palástjába elfedezte a mi nyomorult életünket, és az üdvösség ruhájába öltöztetett fel. Emlékszünk az édenkerti történetre, testvérek, amikor Ádám és Éva annak a szorító érzését érezte először, hogy mezítelen, hogy kiszolgáltatott, hogy szégyelni valója van, és akkor mit tettek? Fügefa levelekkel próbálták elrejteni magukat. Sokszor előttem van ez a kép, testvérek. Én azt látom, hogy rengeteg ilyen fügefa levél akciója van az embernek ma is. Folyamatosan keresi az elrejtettségét. Na nem a testi elrejtettségét, abból kivetkőzünk újra és újra, hanem egyfajta elrejtettséget, egy védettséget, amit elveszített az ember, mert az Istennel való közösségben, a szeretett közösségben nem volt mit szégyelni. De olyan csodálatos, testvérek, hogy a fügefa leveleket levette Isten. Talán emlékszünk a történetre ott az Éden kertben, és azt olvassuk, hogy fölöltöztette őket bőrruhákba. Áldozat árán újra elrejtette őket az Isten. És az csak egy jel, egy jelkép, egy előre mutató ajándék, ami végbe ment Jézus Krisztusban, mert az ő igazságának palástjába öltözhet fel. Egy olyan ruhát kapunk, amely elfedi a mi rúdságunkat, a mi bűneinket, a mi elveszett voltunkat, és Isten előtt tisztán állhatunk meg. És ez a ruha, amelyet bekapunk, az üdvösség ruhája, lehetővé teszi, hogy a mennyei mennyegzőn részt vegyünk, az örök életben ott lehessünk majd. Mindez azért történt, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Ezt mondja Titus számára és Tituson keresztül a gyülekezetnek, Pál apostol a lélek által. Részesei legyünk az örök életnek. Ez tehát Isten üdvözítő, hatalmas, irgalmas művének a célja. A Biblia szíve is ezt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit jelent nekünk, testvérek, ez a hír, ez az örömhír? Átjárja a szívünket annak az öröme csodája, hogy én az örök élet részese lehetek, hogy megérkezhetek majd a mennyei dicsőségbe. Gyermekkorom óta igazán nem megmagyarázni tudom, csak elmondani, hogy minden olyan üzenet és minden olyan ének, amely a mennyel kapcsolatos volt, egész kicsin gyermekkorom óta megragadta a szívemet. Annyira mélyen vágytam, vágyom arra, hogy ott lehessek egyszer a mennyei dicsőségben. És olyan csodálatosnak találom, akárhányszor éneklek egy ilyen éneket, szinte őszintén valva testvéreknek mondom, felemelem a lelkem, vagy felemeltetik a lelkem valóban, hogyha mennyire tekintek, erre az örök életre tekintek, amit elkészített Isten drága áron nekem. Egy misszionárius, aki Tahitiben szolgált, leírja, amikor először magyarázta a Biblia szívét, a János 3.16-ot, amit jól ismerünk, amit az előbb idéztem a benszülöttöknek, akkor a végén az egyik megkérdezte tőle, nagyon őszintén. Mondd meg becsületesen, ez mind így igaz? Micsoda jó kérdés ez. De jó lenne, ha ilyen kérdés bennünk is megfogalmazódna. Ez mind így igaz? Azt mondta a misszionárius a belső meggyőződése által, hogy igen, igen, ez mind így igaz. Itt van leírva a Bibliában. És annak minden szava színigaz. A következőt kérdezte akkor a benszülött. És te helyetted is meghalt, Krisztus? Személyes volt a kérdés, a misszionárius azt válaszolta, igen, én érettem is meghalt. A következő kérdés önmagára vonatkoztatott, és személyesebb volt még ennél is. Én helyettem is? Kérdezte a benszülött. Igen, válaszolta a misszionárius. És erre a benszülött megdöbbenve és nagyon fején találva a szöget, ahogy szoktuk ezt mondani, azt mondta a misszionáriusnak, és te tudsz erről könnyek nélkül beszélni? Testvérek, sokszor őszintén nem érzelmeket keltve, de összeszorul ezen is a szívem, hogy mi tudunk erről könnyek nélkül beszélni? Értjük, hogy mi történt, értünk? Tudjuk, hogy mit készített el az Isten? Tudjuk, milyen árat fizetett érte a mi Urunk Jézus Krisztus? És amikor elmondjuk, akkor elmondunk tételesen, valóságosan, hitünk megvallásából tételeket, tanításokat, és közben igazán nem is jár át minket ennek az ereje. Olyan szegények vagyunk, olyan szegény vagyok, ha így van ez. Olyan fájdalom, hogy én is tudok néha könnyek nélkül beszélni erről. De nagy öröm az, amikor tényleg Isten megérint egész valomban engem is újra és újra, és amikor Jézus Krisztus keresztjéhez visz, akkor átérzem, átérezhetem újra azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amit Isten én érettem is kinyilvánított. Pedig testvérek, azt is megmondom őszintén, amikor én ezt először megértettem, akkor folyt a könnyem, mint az ár. Idézem az éneket, most így volt. Tudom, hogy nem ez adott elégtételt, ő adott elégtételt, de nem tudtam nem sírni. A bűneim felett, és nem tudtam nem sírni, megszomorodva, de az ő szeretete láttán örömkönnyekkel a szívemben. Ő váltott meg. Jézus Krisztus maga, az ő szeretete által, és azóta is a hála és az öröm ott lehet a szívemben, és mindazok szívében, akik az övéi, amikor közel hajol hozzánk, és újra megtapasztalunk az ő szeretetéből valamit egészen mélységesen. Ne értsék félre a testvérek, de mégis megkérdezem, mikor sírtunk utoljára? Őszintén. Sírtunk-e egyáltalán már? A bűneink felett, és az ő szeretete láttán. Nem tudom, hogy ezen a héten, és nem elsősorban csak az érzelmeinket, és nem is azt célozza meg az Isten, hanem az értelmünket, mert amit mond, az igaz beszéd, az igazság beszéde, de nem tudom, hogy ezen a héten most ellenállunk ennek az általunk is megértett csodálatos szeretetnek, vagy megindulunk ezen a szereteten. Megindulunk azon a szereteten, amely hozzánk hajolt. Mert ez a szeretet, ez öröktől fogva van, és örökké tartóan tart bennünket. Nem fogy el soha. Ez a szeretet örök életre szól. A heidelbergi Káti így kérdez és felel ezzel kapcsolatban, micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből. Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, E halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem. Amilyen szem nem látott, fül nem hallott, sem embernek szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. Tökéletes, teljes üdvösség és boldogság vár ránk. Minden eddigi érzékelésünkön felül múló, azt mondja el az ige. Olyan valóság, amit nem láthattunk még, amit nem hallhattunk még, amit még csak végig gondolni sem tudtunk. Olyan csodálatos élet vár ránk. A halandó élet után az örökkévaló, a romlandó után a romolhatatlan. Tegnap hallottuk az igét, hadd olvassam újra, újuljunk meg újra benne, mert olyan gazdagon és csodálatosan mondja ezt el Péter első levele. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalókká legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most mivel így kell lenni, egy kissé megszomorodtatok, különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Csodálatos szavak ezek, mondatok ezek, sokkal többek, mint bármit ember elmondhat róluk, vagy kifejezhet. Arról beszél Péter, hogy egy csodálatos örökséget kapunk. El nem múló, szeplőtelen, hervadhatatlan örökséget. Igen, Jézus Krisztus örökös társaiként ennek leszünk részesei. És ennek már itt a földön tapasztalhatjuk az előízét. De majd ott és akkor bontakozik ki teljesen, amikor színről színre látunk. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. És csodálatos dolog az is, testvérek, ahogyan hallottuk, hogy erre az örökségre, erre az üdvösségre ő maga őriz minket. Isten őriz hitáltal az üdvösségre. Mert ez azt jelenti, testvérek, hogy nem csak az üdvösség van készen, hanem mi is készen leszünk, amikor odaérkezünk. Mert ugye mondtam az elején, Isten, amit elkezdett, be is végzi a ma napra. Pál azt írja a Filippiekhez itt levelében, egyszerűen és lényegre törően, vágyódom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Testvérek, ez a mondat, ez valóban mindent magában foglal, sokkal jobb mindennél. Lehet ennél többet mondani? Sokkal jobb mindennél. Ahova érkezünk, ami a miénk, a sokkal jobb mindennél. Hiszen, ha átéltük a bűneinkből való szabadulást, ha ennek a boldogságát megtapasztaltuk, akkor valóban a menny örömében részesültünk. Mert boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rúja fel a bűneit, és nincs lelkében álnokság. És ez fog kiteljesedni, testvérek. Hiszen ott nem csak újra, hogy mondjam, tételesen el a bűneink bocsánatának, fel nem rovásának, hatalma alól való szabadulásunknak leszünk részesei, hanem a jelen lététől is szabadok leszünk, testvérek. Nem lesz jelen a bűn. Gondold meg, micsoda nagy öröm lesz, hogy nem lesz jelen az, ami téged ma és most is kísért, ami el akar szakítani, el akar tántorítani a jótól, Isten szeretetétől. Nem lesz jelen. Nem lesz gátja semmi a jónak, hanem Isten lesz minden mindenekben. Hiszen ezt olvassuk a Jelenések könyvében. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről. és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Az igaz ige, az igaz beszéd arról szól, hogy a legnagyobb ajándék és öröm abban teljesedik ki, hogy úgy lesz velünk Isten, hogy jelenlétének valósága lesz minden mindenekben. Amíg Istentől távol, egészen elszakítva, azt mondja Jézus, sírás és fogakcsikorgatása lesz a kárhozatban örökre, addig az üdvösségben letöröl a szemünkről minden könnyet, és nem lesz jajkiáltás többé. Micsoda a kontraszt. Milyen más, amit az Isten készített. És íme újjá teremt mindent. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Olyan világot teremt, testvérek, amelyben igazság lakik. Ez vár ránk, ezt készítette el. A gonosz, hazug világ valóságában megjelenik az igazság, és a megigazult emberek, akik kegyelemből az ő örök életének részesei, valóban tesznek és imádkoznak Isten országa teljes eljöveteleért, már ma. Olyan csodálatos, hogy aki átélte ezt, az már nem fél a holnaptól. Nem angódik a mulandóság miatt, mert az élet és az élete beteljesedik. Nem gyötrődik kétségbe esve a testi gyengeségein, mert tudja, hogy teljes megváltásban lesz része. Mert az az örök élet, a teljes élet kibontakozása lesz számára. És Isten nem végez félmunkát. És olyan csodálatos azt is vallani, testvérek, amit elmondunk, de olyan nagyszerű, ha belülről értjük és valljuk ezt, hogy nem a lelkünk váltatott meg csupán. Nem arról van szó, hogy a lelked majd részese lesz ennek, hanem arról tanít bennünket Isten igéje, hogy testestől, lelkestől megváltott téged. Mind életedben, mind halálodban, testestől, lelkestől van vigasztalásod. Nem a magadé vagy, hanem Jézus Krisztusé. Mert a romlandóság alá vetett tested is kiszabadul egyszer a romlandóság alól. Hihetetlen. Hányan mondják ezt? Most mondta el valaki, egy lelkész társunk, hogy egy kórházi látogatás kapcsán oda ment egy férfihez, egy idős bácsihoz, aki azt mondta, hogy ő hívő ember, ő vallásos, templomos ember, és hogy beszélgetni kezdtek, kérdezte tőle, hogy és hát milyen módon készül az eljövendőre? Ó, hát nem készülök én már semmire. Hát miért nem tetszik készülni? Hát azért, mert már csak a kapaföld jön. A kapaföld, a lelkész. Hát az én Bibliámban arról olvasok, hogy Isten örök életet készített. Hát fel fog támadni majd, ha hisz. Ó, hát ilyen baga meséket magyaráz még maga nekem. És akkor mondja, de ne haragudjon, kedves bácsi, ön nem hívő ember, ön hitetlen. Kikérte magának a bácsi. Én hívő, templomos ember vagyok. Miközben a legnagyobbat, a legfontosabbat, a kiteljesedését, az életünk célját nem látta és nem hitt el. Te hiszel el a tested feltámadásában? Elmondjuk, megvalljuk a hitvallással, de érted-e, hogy mit jelent ez? Hogy az Isten hatalmas módon testedet és lelkedet megváltotta, és helyreállítja egyszer dicsőséges módon, úgyhogy vele lehetsz majd az új ég és új föld birtokosaként az ő kegyelméből. Hihetetlen? Pascal írja ezt, hogy milyen meggondolásból állítja valaki, hogy nem támadunk fel. Mi nehezebb? Születni vagy feltámadni? Az-e, hogy ami sosem volt, legyen, vagy hogy továbbra is legyen az, ami egyszer megvolt. Egyszerű magyarázatot mond Pascal erre. Arról szól tehát, hogy ha megteremtett minket Isten úgy, hogy nem voltunk és lettünk, miért lenne akadály neki, hogy ami már megvolt, azt megújítsa és újraadja. Vagy még egyszerűbben mondja, még jobban fején találva a szöget Luther Márton, amikor azt mondja olyan egyszerű példájával, hogy amikor láttunk egy gyermeket születni, Isten kegyelméből 5-ből 4-szer én is láthattam ezt, akkor azt mondja, hogy amikor már megérkezik a gyermek feje, akkor tudjuk, hogy jön majd a válla, meg reménység szerint jönnek a tagjai, a többi is. És azt mondja Luther Márton, hát a mi fejünk föltámadt, Jézus Krisztus kijött a sírból. Hogy ne jönnének a tagjai? Hogy ne jönnének azok, akik hozzá tartoznak? Az ő teste, hiszen mi a Krisztus teste vagyunk. Igaza van, ilyen egyszerű és ilyen nagyszerű. Fel fogunk támadni. Hiszem a testem feltámadását, és hiszem az örök életet. Hiszed-e? Mert így egészen más az élet. Egészen más az, amire számítasz. És ugye mennyire más az is, hogyha tudod, hogy ez a tested, ez a romlandóság alá vettetett test, mégis eszköz az Isten kezében, de semmiképpen nem önmagában az a célja Istennek a testünkkel, hogy mindenképpen itt a földi életszakaszban tökéletesen helyreállítsa. Pál világosan tanítja, és Isten lelkétől ikletve mondja, hogy várunk a testünk megváltására. Hátra van még a testünk megváltása. Ez azt jelenti, hogyha Isten itt nem gyógyít meg minden betegséget, nem kell ezen aggódnunk, mert az Isten örökkévaló tervében benne van, hogy egyszer helyre állít mindent, de nem itt, hanem majd akkor, amikor feltámaszt a manapon. Egészen más így az élet. Hadd idézzek egy talán néhányak által ismert, lehet, többek által kevésbé ismert mai előadó művészt, egy könnyű zenész ő, de inkább magát előadó művésznek nevezi, Ákosnak hívják, lehet, hogy van, aki ismeri őt. A gondolataiban van egy vallomás a múló időről és a beteljesedő időről, azt gondolom, hogy nagyon jól értette meg. Egyébként Isten kegyelméből ő valóban fölismerhette már Isten szeretetét. Vallomást tesz erről a maga módján, ahogyan ő ezt teheti vagy teszi. A következő sorokat írta le egy Altató című versében, amit aztán megzenésített. Kihulnak kezemből a könyvek, a világ magamra hagy. Mostantól hűvösebb napok jönnek, szűkülő időm egyre tágasabb. Elfordul tőlem a holt anyag, vonásaim halványnak látszanak, leválnak lassan rólam a dolgok, így leszek egyszerre mégis boldog. És ha az égi határon innen elszámoltat az Isten, nekem vámolni valóm nincsen. Azt gondolom, nagyon jól ért valamit ez a bizonyos előadó művész. Azt mondja, szűkülő időm egyre tágasabb. Elfordul tőlem a holt anyag. Kihulnak kezemből a könyvek. Leválnak lassan rólam a dolgok. Így leszek mégis boldog. Igen, mert igazán boldog az az ember, aki az égi rész hatalmának részesévé vált úgy, hogy ez az égi rész elnyeli a földit az életében. És aki hitben él, az szabad, annak nincs vámolni valója. Balogh professzor, talán ismerős az ő neve többeknek, már nincs közöttünk, egyszer hallgatva őt mondta el, elment a balatoni kis nyaralójukba, ökológus professzor volt ő, és ahogyan odaért, látta, hogy le van törve a kilincs, be van törve az ajtó, bement a kis vikendházba, és látta, hogy elvittek onnan majdnem mindent. A telefon ott maradt, föltárcsázta a feleségét, és a következő szavakat mondta neki. Hát, drágám, betörtek ide a nyaralunkba, és tudod, elvittek minden fölösleges kacatot, amire úgyse lenne semmi szükség. És ahogy erről beszélt, úgy elgondolkoztam azon is, amikor hozzátett dolgokat, akkor úgy elgondolkoztam azon, testvérek, hány kacatunk van nekünk, amire semmi, de semmi szükségünk nincs. Amit nem lenne baj, ha elvinnének. Amit egyébként el tud lopni a tolvaj, meg tud emészteni a moly, tönkre tud tenni. De milyen nagy dolog az, amikor tényleg leválnak rólunk a dolgok, amikor a holt anyag már elhagy, és nem elveszítünk dolgokat, hanem megnyerünk. Hanem egyre többet látunk abból a mennyei valóságból, ami igazán fontos. És milyen nagy dolog az, ha ezt el tudjuk mondani, ha az égi határon innen elszámoltat az Isten, nekem vámolni valóm nincsen. Mert ahogyan jöttem, mezítelenül a világra, úgy fogok elmenni, de nem mindegy, hogy a szívemben mi van, és milyen hittel megyek tovább. Így jársz-e már? Szabadon és boldogan, vagy még ezer szállal köt téged a világ, még ezer szállal kötődsz olyan dolgokhoz, amelyek egyszer el fognak veszni. milyen csodálatos, amit Isten tett, az ő kegyelméből megigazulva mindent megtett, hogy reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Van-e örök életed? Nem léted, puszta léted, mert az, ahogyan tegnap is hallottuk, nem más, mint halál. A mi bioszunk, ahogyan erről a Biblia két szót is használ, hogy ez az egyik szó a biológiai létezést jelenti, ez hordja magában a halált. Ő a zoét adja, az el nem múló életet. Azt az életet, amely örökké tart, amely elvehetetlen, mert ő magát adja, ő maga az élet. Így írja ezt János, és aki hisz az Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, hogy akik hisztek Isten fia nevében, tudjátok, örök életetek van. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Egyszer Spurgeon ige hirdetése után egy fiatal ember oda ment a prédikátorhoz, és azt mondta neki, nagyon jó volt hallani mindezt, és igazat adok mindenben, amit hallottam, de hát túl fiatal vagyok még. Szeretnék élvezni dolgokat még az életből. És majd azért egy idő után belátom én ezt, hogy erre lenne szükségem, és én szeretném is ezt elfogadni. Akkor azt mondta neki Spurgeon, azt hiszem megint csak nagyon bölcsen, hogy fiatalember, ön rendkívül igénytelen. Meghőkölt a fiatal, én igénytelen, pont szeretném az életet még sok tekintetben körüljárni. És azt mondta, hogy fiatalember, ön élvezni akar dolgokat az életből, ahelyett, hogy az életet élvezné. Igen, testvérek, valóban így van, ez a legnagyobb igénytelenség. Isten odaadta az életet Jézus Krisztusban, és mi azt gondoljuk, hogy valamit az életből élvezni kell, vagy lehet, és az valami többet ad. Az élet Jézus, az élet forrása ő. Ezért, ha ő az enyém, akkor enyém az élet. Ha nincs bennem ő, élet sincs bennem. És akármin van, mind elveszhet. Ha ő az enyém, akkor ha semmim nincs, akkor is minden az enyém, mert Jézus Krisztusban megajándékoztattam örök élettel. Olyan szépen mondja el a 294. dicséretünk bizonyára, jól ismerik a testvérek, Jézus üdvösségem, te vagy földön égen, örök örömem. Kik szeretjük Istent, zengjünk neki itt lent, s otthon, odafenn. Lelkem est, hogy te vezesd, s hazahívó szavad várom, Jézus igazságom, mert ott az otthon, oda vár bennünket haza. És akkor valószínűleg úgy fogunk elbúcsúzni, hogy egy idős embert, amikor megkérdeztek arról, hogy hogy is érzi magát, akkor azt mondta, hogy köszönöm, jól vagyok, a ház, amiben élek, az már omladozik, hamarosan ki kell költözni belőle. A testéről beszélt. De nem azt mondta, hogy hát tudod, olyan nehezen vagyok már, meg annyi bajom van már. Azt mondta, köszönöm, jól vagyok. Mert aki belülről Isten szeretetében él, az tudja, hogy bár a külső ember megromlik, a belső napról napra újul. Ezért nem csüggedünk. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy, örök dicsőséget szereznékünk. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók. A láthatatlanok pedig örökké valók. Kívánom, hogy erre az örökké valóra való tekintet, és ennek a fénye határozza meg az életünket, tegyen bennünket szabaddá, boldoggá, és mások számára is hasznossá, akik továbbadjuk az örömhírt, a jó hírt. Adjon Isten ehhez nekünk áldást és békességet. Amen. És ma este is hallgassunk meg egy bizonyságtételt.
Pauk János vagyok, mint ahogy a testvérek közül sokan ismernek már egészen kiskoromtól fogva. Sorozatban már a harmadik, de Isten különleges kegyelmében már nem a legfiatalabb. Amikor azon gondolkozok, hogy hát hogyan is lehettem én, és lehetek az Úr gyermeke, akkor mindig arra kell rádöbbennem, hogy Isten szeretete és kegyelme, mondhatom, életem első percétől végig kísért. És Szent Lelke által munkálkodott az életemben. Hiszen Isten kegyelmének tulajdonítom azt, hogy egy olyan családba születhettem, ahol félik az Urat, ahol Jézus Krisztus lehet a középpontban. Hiszen szüleim egészen kiskoromtól fogva, kezdetektől fogva tanítottak mindarra, amit a Bibliából tudhatunk Isten igéjére. Imádkoztak velem is, imádkoztak értem. Bekerülhettem egy olyan gyülekezetbe, ahol Isten tiszta igéje hirdettetik. Járhattam hittanórákra és különböző gyermektáborokba. És ahogy az előző este is hallhattuk a bizonyságtételben, hát bizony egy ilyen háttérben az ember nagyon sok mindent megtanul. Sok mindent tud, amit a Biblia tanít, de mindez száraz ismeret maradhat az ember számára. És tudom azt, hogy a rokonság és ismerősi körből talán sokan gondolják azt, hogy hát persze, ő is azért hiszi ezt, azért jár templomba, azért sajátította el ezt az értékrendet, mert ebbe nevelték bele. Bele nevelték mindezt. És valóban, testvérek, én úgy gondolom, hogy óriási lehetőség és hatalmas ajándék Istentől, hogyha ilyen hátteret kaphat az ember, de egy nagy veszély is, hogy mindaz, amit megismert, az egy egyszerű szokássá válik, az egy száraz ismeretté, és azt hiszi az ember magáról, hogy ez elég. Eljárok templomba, olvasom a Bibliát, sok mindent tudok, de nincsen személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal. És az, hogy ez mégsem így történt az életemben, az úgy tudom ismét Isten nagy kegyelme, mert ő személyesen megszólított, és ebben nagy szerepet játszottak az általános iskola folyamán, nyári gyermektáborok, ahol nyiladozó emberi értelem egyre többet fölfogott az Isten igéjéből. Egyre inkább kezdtem érdeklődni azután, amit ott hallottam, azt, hogy Jézus Krisztus mit is tett értem. És jól emlékszem az utolsó gyermektáborra, amiben részt vettem, mikor a hét lezárása képpen egy közös imádság volt, és hát először nyilvánosság előtt kissé remegő hangon és félénken, de kérhettem Isten bocsánatát a bűneimre. És mondhattam azért hálát, hogy ő meghalt értem. Láthatjuk azt, én úgy gondolom, talán a saját életünkben is, hogyha belegondolunk, nem a szülői háttér, nem a mi jóságunk, nem a körülmények, nem a szerencse az, aki Istenhez vezet, hanem ő jön elénk. És hogyha össze kellene foglalni azt, hogy hát mi is ennek a titka, akkor azt hiszem, hogy elég egyszerű. Úgy mondja, a Biblia hű az Isten. Hű az Isten mi hozzánk, és ezt tapasztaltam én is meg az életemben, hogy számunkra nagyon kedves 121. Zsoltár írja, az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Arról tehetek tehát a testvéreknek bizonyságot, hogy engem is így őrzött meg az Úr. Az ő hatalmas szeretetéből megismerhettem azt, hogy odaadta az életét értem, a legnagyobb kincset. És ő odaadott ezzel együtt mindent. Az ő ajándéka az, hogy most itt állhatok, hogy szolgálhatok az Úrnak. Ő ajándéka a hívő család, a kedves testvérek, a hívő gyülekezet. Ő ajándéka a család, feleség, a gyermekek. Ha ezekre gondolok, akkor mindig eszembe jut a római levélből számomra nagyon kedves íge. Nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? adtuk egész hét folyamán, hogy mit is jelent Isten szeretete, jósága. Olyan jó lenne, hogyha valóban ez a megtérésre indítana bennünket, vagy ha már megtértünk, akkor az ő szeretetében tudnánk elmélyülni. Hát úgy gondolom, hogyha ezt végig gondoljuk a saját életünkben is, akkor tényleg nem tehetünk mást, mint kapitulálunk Isten előtt. Letesszük a fegyvert. Nem harcolunk már Isten ellen, hanem harcolunk érte. Akkor megtört szívvel, bűnbánattal leroskadunk előtt, és hálát adunk azért, amit ő értünk tett. És onnantól fogva örömmel valóban neki szolgálunk, és mindaz, amit a földi léthez kötne, azokat könnyen el tudjuk engedni. És vágyakozhatunk örökké való értékek után. Olyan jó lenne, hogyha testvérek is, vagy a környezetünkben is minél többek megtapasztalhatnák ezt a szeretetet, és mondhatnánk Pállal együtt azt, amit ő az Efézus belieknek ír. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.
Köszönjük szépen. Hajtsuk meg a fejét.
Áld és magasztal a szívünk téged, mennyei édesatyánk, hogy valóságát tetted és teszed ma a mi időnkben, a mi körülményeink között és a mi életünkben is, amit örök időktől fogva elterveztél és elvégeztél Jézus Krisztusban. Köszönjük neked a Szentlélek ajándékát, köszönjük az ígédet, amelyen keresztül ma is életet munkálsz. Köszönjük, hogy romolhatatlan, igaz mag a te igéd magja, és behullva a szívünkbe jó gyümölcsöt terem, új életet. Magasztalunk téged, hogy mindent elvégeztél, hogy mi boldog emberek lehessünk. Magasztalunk téged, hogy elrendezted a mi bűneink kérdését, és köszönjük neked, hogy nem hagysz üresen, hanem megtöltesz minden jóval. Köszönjük, hogy lehetünk boldog és teljes életű emberek. Köszönjük azt is, hogy célt adtál elénk, egy csodálatos reménységet és valóságot, a menny dicsőségét, amely felé mehetünk, amely nézőpontja felől minden más itt a földön. Kérünk téged, tégy bennünket valóban emberré, felfelé nézőkké, hogy lássunk téged, és a te dicsőségedet, és felül tudjunk emelkedni valóban az élet kicsinyes dolgain. És ha leválnak rólunk a dolgok, akkor tudjunk hálát adni ezért. Mert nem beszűkül az időnk, hanem egyre tágasabb lesz, egyre teljesebb lesz, mert felé tartunk. Köszönjük neked, Urunk, az életünket, köszönjük neked a megszólító igét, köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük a helyet, ahol hangzik a te igéd, evangéliumod. Kérjük, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ezt a várost, hogy minél többen hagy lehessenek itt ezen a helyen a tieiddé. És áld meg bennünket, akik már a tieid vagyunk, hogy tudjuk hitelesen mondani az igaz beszédet, a hazugság és az ámítás között. Kérünk, erősíts meg ebben, Urunk, és tartsd meg a te népedet, ezen a helyen is mindenütt. Köszönjük, hogy nem hiába kérünk, meghallgatsz minket a te háromszor szent nevedért. Áldott légy ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Örömmel hagy köszönje meg a testvéreknek, hogy elhordozták a szolgálatot, hogy eljöttem ide a testvérek közé. Örömöt jelentett számomra is, és azt remélem, hogy Isten igéje nem tér vissza üresen. Megcselekszi azt, amiért elküldte az Úr. Kívánok sok örömöt ebben a gyülekezetben. Kívánom a szolgáló életnek az örömét és az új életnek az ajándékát, kinek-kinek, amit Isten készített már, és legyen mindez Isten dicsőségére is. Sok-sok ember javára, hasznára ebben a városban is. Szeretettel így hozom a kecskeméti gyüleket köszöntését is, és viszem el magammal a testvérek szeretetét tovább. Áldás békesség!
Te pedig eljöttél Kecskemétről, és elhoztad hozzánk Isten igéjének a tanítását, és a Krisztus nevének és művének a ragyogását láthattuk meg a te szolgálataidon keresztül is, ezen a héten eddig. Testvérek, azt hiszem mindnyájunk nevébe megköszönhetem Péternek, hogy eljött közénk, és itt végezte a szolgálatát ezen a héten, és a testvérek nevében is köszönhetem a kedves családodat, Krisztit, a feleségedet és a gyerekeket, és kívánhatok a testvérek nevébe áldást a kecskeméti szolgálataitokra, és az ottani meglehetősen nagy református gyülekezetre. Adja az Úr, hogy ott is, abban a városban is legyen ébredés, fiatalok, idősebbek, meglett korúak között. Testvérek, Péter szolgálataival kapcsolatban még el kell, hogy mondjam, hogy van még az ő sorozatának egy záró istentisztelete, amelyet már nem tud elmondani holnap, mert az ő lánya konfirmál. De elhozta leírva a holnapi igehirdetést, és most itt van a kezembe. Ha valakinek a testvérek közül kell, akkor szóljon nekem, és le fogjuk fénymásolni, és oda fogom adni a testvéreknek, jó? Ingyen és bérmentve. Tehát, ha valakinek kell, akkor majd szóljon nekem is. Szívesen odaadom, és elolvashatják, mert ugye mindezekből, amiket elmondott a Péter, még az következik, hogy na hát, akik már Jézuséi vagyunk, igyekezzünk a jó cselekedetekben elől járni, mert ezek jók és hasznosak az embereknek. Tehát a kegyelem arra ösztönöz bennünket, hogy jót cselekedjünk. Az Úr Jézus akaratát kövessük a hétköznapi életünkbe. Gondolom erről szól ez a hátralevő ige magyarázat. Testvérek, pünkösdi előkészítőnk holnap folytatódik. Ahogy tudják a testvérek, egy monodráma kerül előadásra, Viski Andrásnak a Júlia című monodrámája. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Ezzel kapcsolatban van két kérésem. Az egyik, van idejük, amíg kimennek, addig gondolkozzanak rajta. Kell egy régies lámpa, egy ilyen asztali lámpa, de valami régebbi típusú. Nem ezek a modern, halogén, nem tudom, egyébként. Ha van egy ilyen valakinek, az ajtónál szóljon, hogy nekem van, és vagy elszaladok érte, vagy el tudom hozni.
megoldjuk, hogy ide kerüljön, mert kell a díszlet a díszlethez. Nincs nagy díszlet, egy asztal kell, egy szék és egy lámpa, és még egy reflektor. Tehát egy nagyobb erejű lámpa, amivel ide tudunk majd világítani, illetve rá tudunk világítani az előadóra. Ha valakinek van otthon egy ilyen viszonylag nagyobb teljesítményű lámpája, az is szóljon nekem. Tehát fény kellene holnapra. Ha valaki föl tudja ezt ajánlani, akkor szóljon. És ha a külső fény megvan, reméljük a belső fény is megérkezik, az igének a világossága. Testvérek, hirdetem még, hogy vasárnap és hétfőn is pünkösd ünnepe lesz. Isten tiszteleteink vannak mind a két napon. Vasárnap is és hétfőn is délelőtt 9 órakor van Isten tisztelet, tehát csak egy Isten tisztelet van. Vasárnap is és hétfőn is úrvacsoraosztás viszont mind a két napon lesz közöttünk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre a pünkösdi ünnepi alkalmainkra. Testvéreim, a záró énekünket vegyük elő. Most ne azt, amit az előbb énekeltük, hanem amit régebben tanultunk, a hét elején énekeltük, sűrű sötét van mindenfelé. Továbbra is.